Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Német Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét
kívánok! Köszönöm, hogy fogadta a meghívást. Energia csúcs találkozó van ma Budapesten ezekben a pillanatokban is, amelyen egy észak-dél-keleti gázellátási háromszög kiépítését javasolta a magyar miniszterelnök. Egyetértenek?
Egyetértünk. Úgy gondoljuk, hogy ez az energia diverzifikációs javaslat, amit a miniszterelnök ma megfogalmazott, ez egyenes folytatása annak a egészen határozott politikai fellépésnek, ami a Fidesztől indult el, akkor, amikor néhány évvel ezelőtt a magyar külpolitika és energiapolitika elvesztette a fonalat, hogy mi Magyarországnak az érdeke, és gyakorlatilag a Nabucco gázvezetéket államnak minősítette a magyar miniszterelnök. Egy hosszú útkeresés után találta meg a helyes pályát.
Biztos abban, hogy fonalvesztés volt, nem pedig taktika, a több vasat a tűzben tartani taktikája?
Amikor azt mondjuk, hogy a Nabucco gázvezeték egy álom, és álommal nem lehet fűteni, méghozzá a magyar miniszterelnök mondja az International Herald Tribune-nek a hasábjain.
Gyurcsány Ferencre gondolom.
Gyurcsány Ferencről beszélek, akkor azt gondolom, hogy itt nem taktikáról volt szó, hanem szem előtt évesztette Magyarország alapvető érdekeit a Gyurcsány kormányzat. De visszataláltak, és hogyha az utolsó hónapban is találtak vissza, és fogalmazták meg ezt a stratégiát, akkor azt gondolom, hogy el kell ismerni, örülünk neki. Mi is úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb energiabiztonsági célkitűzésem Magyarországnak az, hogy létrejöjjön egy olyan észak-déli energetikai és egyébként közlekedési folyosó, amely szakít azzal, hogy Közép-Európa egy átjáróház kelet-nyugati irányban. Az egyoldali kiszolgáltatottsága ennek a régiónak nyomasztó, magyarországi ezen belül pedig abszolút nyomasztó, hiszen a mi importunknak 100%-át Oroszország szolgáltatja, méghozzá egy vezetéken keresztül. Hogyha létrejön ez az észak-déli folyosó, akkor mód lesz arra, hogy adott esetben nem orosz gázt is tudjon Magyarország importálni, akár a lengyel cseppfolyós gázterminálon keresztül, akár a horvát cseppfolyós gázterminálon keresztül. Természetesen itt mind nagyon sok feladat van, mert egyelőre ezek a terminálok nem léteznek. Ma jelentette be a horvát miniszterelnök Jadranka Kosor, hogy mintegy 10-15 milliárd eurós ráfordítással egy komoly projektet indítanak Horvátországban, aminek része lenne a Körk-szigeti terminál, amely előreláthatólag 2014-ben lenne átadható, tehát 4 éven belül készülne el, napokon belül kívánnak dönteni a tenderkiírásról. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos bejelentése volt ennek a mai energiacsúcs találkozónak, és ne feledkezzünk el arról, hogy a lengyel, illetőleg a horvát diverzifikációs irány mellett van a már említett déli folyosó, amelynek egy kiemelkedő eleme a Nabucco gázvezeték. A Nabucco gázvezetéknek pedig a szerepe a többi déli vezetékkel az, hogy lehetővé tegye, hogy ha szükséges, hogy a Kaszpi térségből nem orosz gáz, nem orosz útvonalon keresztül bejuthasson Európába. Ezek, hangsúlyozom, lehetőségek, és végső soron azt a célt szolgálják, hogy piaci körülményeket sikerüljön teremteni egy monopol pozícióval szemben a gázpiacon. Itt nem Oroszországról van szó, nem abszolút nem orosz ellenességről van szó, hanem piaci körülményeknek a teremtéséről, amelyhez adott esetben aztán az oroszoknak is alkalmazkodnia kell, és én biztos vagyok benne, hogy piaci körülmények között is az oroszok képesek lesznek a saját érdekeiket érvényesíteni, de az lesz a jelenlegi helyzethez képest a különbség, hogy nem fognak elcsábulni adott esetben arra, hogy politikai célra használják föl azt a monopol pozíciót, amivel rendelkeznek az európai gázpiacon.
A mostani tudásuk, véleményük és előrejelzések szerint a piaci helyzet okozta verseny, az ki tudja egyenlíteni a cseppfolyós gáz terminálok és szállítókapacitás építésének többletköltségét is?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, hogy itt már a szakmának kellene ebben a kérdésben megszólalnia, ami biztos, hogy hosszú távon ez a kiegyenlítődés, ez megtörténik. A kérdés az, hogy mennyi ez a hosszú táv, és ebben az esetben nyilvánvalóan, hogyha ez túl hosszú ez a táv, akkor megvan az indokoltsága annak, hogy az Európai Unió kifejezetten támogatási szemlélettel viszonyuljon ezeknek a nagy infrastruktúrális projekteknek.
Tehát mondjuk szálljon be a közös pénzzel.
Én
a Röpszigetén, Lengyelországban vegyen, vagy béreljen hajót, és szállítson, sűrítsen, aztán meg tágítson cseppfolyós gázt.
Úgy gondolom, hogy valamilyen formában az, hogy az Európai Unió létrehozzon egy olyan eszközt, egy olyan alapot, amivel a energiabiztonságnak a céljait szolgálja, ez már egy eldöntött tény. És nem csupán cseppfolyós LNG terminálokról van itt szó, meg Nabucco gázvezetékről, hanem olyan projektekről is, amely megteremti a térségnek az összeköttetéseit. Ezek közül én a legfontosabbnak a magyar-lengyel összeköttetésnek a megteremtését tartom, hiszen ez tenni lehetővé, hogy például, hogyha beérkezik Magyarországra a Nabucco, akkor az fölmehessen Lengyelországba vagy a Baltikumba is, és ilyen értelemben ez a fajta észak-déli összeköttetés, ez rendszerbe szervezhető legyen. Az Európai Uniónak a hozzájárulása ezekhez a nagyobb projektekhez úgy gondolom, hogy elkerülhetetlen. Az elmúlt évtizedekben Nyugat-Európában már kialakult egy olyan fajta diverzifikált ellátás, ami ezt Nyugat-Európában nem teszi szükségessé. Közép-Európában viszont kifejezetten szükséges ez. Kérdés, hogy lesz-e elég érzékenység az Európai Uniónak a nyugat-európai nagy tagállamaiban, hogy áldozzon Közép-Európának a biztonságára, és ez el fog dőlni nagyon hamar, hiszen 2010-14-re vonatkozóan egy energiaakciótervnek az elfogadása előtt állunk, és 2014-20 között lehetne igazán ezt az infrastruktúra, illetőleg energiabiztonsági eszközt az Európai Uniónak a következő költségvetésben megteremteni.
Nyilvánvalóan harc lesz azért, hogy a fővezeték mely országok területén menjen keresztül, hol legyenek az elosztó állomások. Magyarországnak ebben most milyen pozíciója van?
Milyen fővezetékre gondol?
Például a Nabucco fővezetékre, vagy annak, hát ahol az elosztó kapacitásokat szét tudják osztani. Amíg nincs, addig ez vitakérdés lehet.
Így van, de hát nyilvánvaló, hogy ez a Nabucco gázvezeték esetében azért annyiban könnyebb, hogy ennek rögzített a nyomvonala, míg mondjuk más, például a déli áramlat vezetékkel kapcsolatban ez a nyomvonal rögzítés még nem történt meg. Rögzített a nyomvonala, és akkor innentől fogva a vállalatoknak az alkóján fog majd ez múlni, hogy hol fognak ezek a pontok elhelyezkedni.
A déli áramlat építése ezzel megpecsételődött, hogy Magyarország a Nabucco mellett végleg letette a voksát?
Soha nem mondtuk azt, hogy a déli áramlat az értelmetlen lenne. Ugyanakkor a prioritásunk az egyértelműen a Nabucco gázvezeték mellett van, azért, mert egy valódi diverzifikációt jelent, nem pusztán útvonal diverzifikációt. A déli áramlat az egy útvonal diverzifikációt jelent, ilyen értelemben egy előrelépést jelent, de semmiféleképpen nem olyan minőségű előrelépést, mint a Nabucco, amelyik összekötné, ahogy már említettem, a Kaszpi térséget, és innentől fogva egy forrás diverzifikációt is jelentene Európa számára. A déli áramlattal kapcsolatban úgy vélem, hogy Oroszországnak kell eldöntenie, hogy kifizetődőnek tartja ezt a projektet. Jelenleg több vasat tart a tűzben a déli áramlat vonatkozásában is Oroszország. Van egy olyan terv, hogy adott esetben ez átmenne Magyarországon, van egy olyan terv, hogy nem menne át Magyarországon.
Mi érdekünk az lenne, hogy átjöjjön?
Természetesen. Van egy olyan terv, azért ettől függetlenül tudnunk kell, amelyik Szlovénián, Szerbián, illetőleg hát Horvátországon is immáron átvezetne. És az egész tervvel kapcsolatban van, úgy gondolom, egy nagyon nagy fokú bizonytalanság, hiszen jelenleg Oroszország nem csak déli áramlatban gondolkodik, hanem gondolkodik egy északi áramlatban. Az északi áramlatnak a készültsége, terv, meg tervezés szintjén mi egymás lényegesen előre haladottabb. És van olyan megfontolás is, amely a déli áramlat, az északi áramlatnak, tehát a Oroszországot Németországgal összekötő vezetéknek a cseh határa való becsatlakoztatásával adott esetben fölöslegessé tenni a déli áramlatról való gondolkodást, sőt, ez a terv egyébként még a jelenleg Ukrajnán keresztül jövő testvériség gázvezetékre nézve is egy komoly kockázatot hordoz magában, de azért ezt se felejtsük el, hogy az oroszok számára az is egy lehetőség, hogy a jelenlegi ukrajnai vezetéssel meg tudnak állapodni egy jelentős kapacitás bővítésben, és adott esetben az is kiválthatja a déli áramlatot. Egyáltalán nem tekintem tehát ezeket a kérdéseket az orosz politika részéről lejátszottnak, sőt ma, hogyha nekem fogadnom kellene, akkor egy nem kis tétet megérne az, hogy a déli áramlat gázvezeték az alapvetően nem alapvetően arról szól, hogy azon valaha is gáz folyjon, hanem adott esetben a politikai együttműködésnek a tesztelését szolgálja. Ebből a szempontból is lényeges, hiszen számos együttműködési lehetőség van Közép-Európa és Oroszország között. Ebben a déli áramlatnak van egy kitüntetett helye, de azért ne feledjük el, hogy itt különféle nukleáris erőművekről, egyéb gazdasági típusú együttműködésekről, közlekedésről, mezőgazdaságot emelném még ki, is szó van Oroszország vonatkozásában, Magyarország részéről, hogy a többi országot most ne is említsem.
Az most biztosra vehető, hogy bárhogyan is alakul az orosz belpolitika érdeke és cselekvése déli áramlat, északi áramlat ügyében, ez nem változtat a mostani energia csúcs által elfogadott irányelven, hogy a Nabucco a fő irány?
Úgy gondolom, hogy a mostani csúcs találkozón elfogadott dokumentumnak, ennek a budapesti nyilatkozatnak, amelynek szeretném még egyszer megismételni, hogy nagy jelentőséget tulajdonítok, és úgy vélem, hogy a jelentősége az a határozottságában, a világos állásfoglalásában rejlik egyrészt, másrészt abban, hogy ezt a közép-európai országoknak egy eddig nem látott politikai egysége is megtámogatja, hiszen 8 miniszterelnök vett részt ezen a csúcs találkozón, és hagyta jóvá komoly nemzetközi szervezeteknek a háttértámogatásával ezt a stratégiát. Úgy gondolom, hogy ez minden eddiginél jelentősebb politikai állásfoglalás a Nabucco mellett. Az Oroszországgal való együttműködést pedig azt gondolom, hogy az oroszok is egyébként ezt kinyilvánították több alkalommal, hogy ez egyáltalán nem befolyásolja hátrányosan, még hogyha úgy is tűnhet, hogy ez Oroszországnak nem tetszik. Hosszú távon, ahogy már említettem, Oroszországnak az érdekét szolgálja az, hogy piaci körülmények között tudja azt a hatalmas energia kincset, amivel rendelkezik, értékesíteni, és hogy piacon tudja a maga erőpozícióját megvalósítani. Ez hosszabb távon az oroszoknak, az orosz piacgazdaságnak, az orosz demokráciának és az európai Oroszország közötti kapcsolatépítésnek is alapvető érdeke.
De ez kell az európai országok határozott kiállása, ha jól értem, a most elfogadott budapesti nyilatkozat mellett a későbbiekben is.
Igen, én úgy gondolom, hogy ennek a mostani nyilatkozatnak a címzetje leginkább Európa. Az Európai Unió, az Európai Parlament, az Európai Bizottság, hogy ezeket az eszközöket hozzuk létre, ezeket a mechanizmusokat alakítsuk ki, hogy végre Nyugat-Európa ebben a rendkívül nehéz helyzetben, amiben Közép-Európa van, mutasson egy egyértelmű szolidaritást. Nem csupán a kelet-európai szegény rokonokkal, hanem azokkal az Európai Uniós tagállamokkal, amelyekkel egyébként elvben teljesen ugye egyenjogúak lennénk. Azt hiszem, hogy az Európai Unió, tehát a fő címzetje ennek a mai állásfoglalásnak, és bízom benne, hogy meg fogja hallani az Európai Bizottság, az Európa Tanács és leginkább a nyugat-európai nagy tagállamoknak a kormányai ennek a budapesti állásfoglalásnak az üzenetét.
Holnap-holnap után a Duna Eurorégió országainak miniszteri találkozójával folytatódik a budapesti diplomáciai nagyüzem. Ezen azt kell majd megbeszélni, hogy milyen projekteket kellene megvalósítani majd a Duna mentén. A stratégia kidolgozása az önök kormányának idejére esik, az elfogadása, bocsánat. Milyen projekteket kell megcsinálni?
Úgy vélem, hogy a Duna ügye a magyar politikában egy nagyon egyértelmű helyet vívott ki magának.
A rendszerváltás része volt.
Így van. És nekünk ez a tűzhely. Azt hiszem, hogy innen kell elindulnunk. Persze mehetnénk mélyebbre is, mehetnénk a kulturális kapcsolatokig, mehetnénk Dunának, Oltnak egy a hangja, sokáig vissza lehetne menni a történelemben, de menjünk csak vissza a rendszerváltatásig. Kiemelkedő szerepet játszott a környezetvédelmi mozgalom, a Duna mozgalom, a bős nagymarosi Dunaszaurusz megakadályozása a rendszerváltozásnak egy kitüntetett célja volt. És ennek a hátterében pedig kialakult a magyar demokratikus politikai táborban egy meggyőződés arról, hogy az ökológiai szemléletnek át kell hatnia a gondolkodásunkat. Tehát akkor, amikor mi a Dunáról beszélünk, akkor mindenek előtt arról beszélünk, hogy ezt az ökoszisztémát, amit a Duna hordoz, csodálatos értékként egyébként a magyarországi szakasz, illetőleg a Magyarország alatti szakasz különösen gazdag ökológiai értéket hordoz. Tehát ezt nekünk meg kell őriznünk, és tovább kell adni a minket követő nemzedékeknek. Ez a mi hozzáállásunknak a kiinduló pontja. Viszont ez úgy vélem, hogy indokolja azt is, hogy el kell indítani az együttműködést, csak az együttműködésnek a fókuszát talán máshová helyezi, mint azok, akiknek szintén lehet a Duna stratégiával kapcsolatban ilyen, olyan, amolyan szándékuk, adott esetben racionális szándékuk.
Közlekedés például?
Közlekedés például, de azért fontos, hogy ezt tisztázzuk magunk számára, mert azt hiszem, hogy ez a zsinórmérték segíthet ahhoz, hogy rábólintsunk bizonyos projektekre, és bizonyos projektekkel kapcsolatban pedig a fenntartásainkat megfogalmazzuk. És akkor innentől fontos tisztázni azt, hogy jelenleg egy olyan stádiumban vagyunk, amikor projekteket vár az Európai Bizottság. Projekteket az Európai Bizottság összegzi, ezt követően pedig megfogalmazza a maga állásfoglalását, és reményeink szerint, miután kialakította maga állásfoglalását és akciótervét ezzel a Duna stratégiával kapcsolatban, ezt követően pedig mód lesz arra, hogy a Magyar-Európai Uniós elnökség idején az Európai Tanács döntést hozzon erről a stratégiáról, illetőleg az akciótervről. Tehát a projekt generálásnak az időszakában vagyunk, és én azt hiszem, hogy ez a legizgalmasabb rész, mely projektek, amelyek támogathatóak, melyek, amelyek kevésbé.
De az eldőlt már, bocsánat, hogy ökológiai szemléletű projekteket fogad be inkább az Unió, vagy infrastruktúrális közlekedési jellegű projekteket, mert a kettőt együtt nem biztos, hogy meg lehet csinálni, sőt szakaszonként sem lehet különböző projekteket elfogadni, mert vagy közlekedünk, vagy ivóvízbázist építünk.
Amit a Duna mint ökoszisztémával kapcsolatban elmondtam, ez a Fidesz számára egy evidencia. Nyilvánvaló, hogy még annyit talán ehhez érdemes hozzátennünk, hogy ez nem pusztán a magyarországi rendszerváltozásnak, vagy mondjuk a magyar belpolitika béka perspektívájának a szempontja, hanem azért az sem egy mellékes szempont, hogy itt a Kárpát-medence alatt helyezkedik el Európának a legnagyobb ivóvízbázisa. Hogy ez a térsége az Európai Uniónak az egyik legértékesebb mezőgazdasági termővidéke. Gondoljunk ne csak Magyarországra, az Alföldre, hanem gondoljunk a Vajdaságnak a területére. És sorolhatnám. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a Fidesz ebben a kérdésben, ezen a szemüvegen keresztül lát, akkor nekünk most az lesz a feladatunk, hogy ezt a szemléletet, ezt a gondolkodást, ezt tegyük világossá az Európai Bizottság számára, az Európai Unió minden szerve számára, hogy mi egy ilyenfajta Duna stratégiában gondolkodunk. Én azt hiszem, hogy persze lesznek határesések, például infrastruktúrának tekintem azt is, hogy legyen a Duna mellett egy olyan kerékpárút hálózat, ami lehetővé teszi, hogy adott esetben a forrásvidéktől egészen a torkolatig, a Fekete-tengerig kerékpárral el lehessen menni. Infrastruktúrának tekintem azt is, hogy legyen a határ mindkét oldalán a kapcsolattartásnak megfelelő feltételrendszerre utak, legyenek hidak. És természetesen a már beérkezett projektek közül, különösen a Magyarország alatti szakaszokon nagyon hangsúlyosak a különféle városfejlesztési elgondolások, jóvíz, csatornázási javaslatok. És van egy irány, amit a magyar white paper már megfogalmazott, amit a külügyminisztérium egyébként részben a több párti parlamenti munkacsoporttal való konzultáció nyomán is világossá tett, hogy van ennek a Duna stratégiának egy nagyon érdekes kulturális identitásbeli vonatkozása is. A Duna összeköti azokat a közép-európai népeket, akiket a történelem egyébként nagyon sokszor egymással szembefordított, és ezt a Duna stratégiát föl lehetne arra is használni, hogy a Duna mentén élő népek nek a kulturális szellemi együttműködését is hangsúlyosan szolgálja ez a stratégia. Tehát összességében én úgy vélem, hogy egy egyedülálló esély arra, hogy ez a térség, ez politikai entitásként megfogalmazódjon.
Mint Duna régió.
Mint Duna régió. Hasonlóan mondjuk ahhoz, ahogy a balti régió a svéd elnökség időszakában meg tudta magát fogalmazni, és ezáltal tovább finomítva a balti régiónak a során kialakult technikákat, hogy nem új apparátusokra van szükség, nem is feltétlenül új pénzügyi forrásokra van szükség, nem új jogi szabályozásra van szükség, hanem politikai kohézióra és együttműködésre. Ezáltal elindíthat a Duna stratégiai immáron egy olyan fajta makro régiós képződést Európában, Európának ezen a részén, ami azt hiszem, hogy feltétlenül összhangban van az Európai Uniónak az alapelveivel.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az Aréna vendége.